Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, belecsapunk. Semmiképp sem teszek ígéretet, hogy ezt a sémát a mai alkalommal befejeznénk. Ez lehetetlen. Büntető készenlét sémánál vagyunk, és ha valaki most jöttél először, akkor itt nem valami séma, nem tudom, sématerápiás továbbképzés zajlik, szó sincs róla, hanem a sématerápia szakirodalma nagyon jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy izgalmas témákról beszéljünk, és szakmailag korrekt anyagokat halmozzunk itt föl, ami reményünk szerint aztán használható. Úgyhogy ezért használjuk tulajdonképpen olyan sorvezetőként ezt a szakirodalmat, és hozzáteszünk nagyon sok felől innen-onnan ezt-azt. És akkor így jutottunk el oda, hogy büntető készenlét. A büntető készenlétnél tulajdonképpen egy krónikus egyensúlyvesztésről van szó. Mert a büntető készenlét sémánál valaki, hogy ha azt érzékel, hogy valami helytelen dolog történt, akkor ítéletet mond, az ítélet mindenképpen az, hogy bűnös, a bűnösnek bűnhődnie kell, ezért ő azt megbünteti. Ennyi. Gyertek, épp a bűnösök büntetésénél tartok, és erre megjelentetek, miközben ti rendesek vagytok. Na, tehát úgy is mondhatnám, hogy ha most egymást kölcsönösen kiegészítő értékként tekintek erre, ami itt megjelenik már torzult formában, hogy ez itt az igazság. És mi az, ami kiegészíti ezt az értéket? Az irgalom, együttérzés, részvét, szolidaritás, megbocsájtás, itt van ez a szék. És arról beszéltünk, hogy ez számunkra az izgalmas, mert így akkor rendszer szemléletben gondolkodunk már, hogy a kettő nincs meg egymás nélkül, az igazság és az irgalom, vagy az igazság és az együttérzés egymást kölcsönösen átjárják, kiegészítik, föltételezik és megalapozzák. És ezért, ha valaki igazán el akar mélyülni az érzelmi intelligenciában, ami hát értelemszerűen kapcsolódik az együttérzéshez, akkor előbb-utóbb az igazság mérlegrésére lesz szüksége. És aztán itt egészen finom megkülönböztetésekre, hogy más az, hogy jogom van a bosszúra, de lehet, hogy ha megcsinálom, az már nem annyira igazságos, mert félig igazságos, félig nem, de mondjuk egyáltalán nem méltányos. Hát ahhoz, hogy az együttérzésben elmélyüljek, előbb-utóbb az igazsággal való szembenézésre van szükségem, és ennek az értéknek a behozatalára. És itt is pedig rá döbbenek arra, hogyha valóban méltányos igazságosságra törekszem, akkor előbb-utóbb az együttérzésre, az irgalomra nagyon nagy szükségem lesz. Különben igazságtalanná válok. Erről beszéltünk. És mi az, ami megint csak itt most nagyon segít bennünket, John Gottmannek a ki megnevezhetetlen, megjegyezhetetlen című könyvének a címe, neve, címe. Mi a címe? Érzelmileg intelligens gyerekek fejlesztésének. Hát ennél lehetetlenebb címeket csak a Böszörményi Nagy Iván adott a könyveinek. A kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa, meg ilyenet, értitek? Hát szóval vannak, na, tehát mindennek van határa. És, szóval nem tudom mi a címe, de megtaláljátok. Hát érzelmileg intelligens, na. És ezt használjuk sorvezetőnek, de nem azért, hogy valami gyereknevelési továbbképzésre kerültünk volna. Hát nem értek a gyerekekhez. Hát akkor hogy, dehogy, én arról nem beszélek egy percet sem. Tényleg nem értek, a gyerekneveléshez nem értek. De a személyiségfejlődés az már más. De kicsit akkor egy ilyen komplexebben látjuk a kérdést, mert nagyon izgalmas, és közben azt is látjuk, hogy amikor az érzelmi intelligenciánkban elakadunk, vagyis fölidézünk egy olyan helyzetet, ami érzelmileg nagyon fogós volt nekünk, és szinte kezelhetetlen, és nem tudtuk, hogy mit csináljunk jól, és utólag azt mondjuk, hogy ott ezekben a helyzetekben tulajdonképpen egy nagyon bölcs, érzelmileg intelligens szülőre lett volna szükségünk, akik mi magunk lehetnénk, annak a gyereknek a számára, aki ilyenkor eluralkodik bennünk. Tehát a gyerekneveléssel kapcsolatos megfontolások a John Gottman könyvében nem a gyereknevelés szempontjából érdekesek nekünk, hanem a saját felnőtt létezésünk szempontjából, a kapcsolataink szempontjából. Mert mindig, amikor az érzéseinkben vagy érzéseinkkel kapcsolatban egy esemény révén ellehetetlenülünk, akkor ott egyszer csak egy kis gyerkőc megjelenik, akivel az érzelmi fejlesztő szülők nem csinálták végig azokat a folyamatokat, amiből kiindulva ő tudná, hogy mit volna érdemes csinálni. És ezért az a nagyszerű felnőttként én semmi pénzért nem lennék gyerek még egyszer. Nincs az a pénz, lehetne annyit fizetni. Én nekem nem az biztos. Nincs az a pénz, hogy még egyszer a gyerekkornak azt nem. Én úgy örülök annak, hogy felnőtt vagyok. Néha. Hát legalább néha elérhető bennem egy felnőtt, és ezt annyira tudom élvezni. Semmi pénzé. Ugye ez a semmi pénz. Most eszembe jut, azt mondja valaki, hogy ide figyelj, Feri, engem a pénz nem izgat. Nyugtat. Hát akkor úgy is mondhatná, nincs az a pénz, ami megérni azt a nyugalmat. Nem. Nagyon szeretek felnőttnek lenni, és talán éppen azért, mert már kezdek egész jóba lenni ezzel a gyerekkel, és közben meg kidolgozódik bennem egy szülő, tehát valami egész jó egyensúly ki tud alakulni. És így John Gottman nyomán neveztünk, ugye három szülői magatartás. Ezt már régóta nem ismételtük. De nagyon jó, hogyha a fejünkben van. Ugye az egyik, és... itt jön megint a rendszer szemlélet. Ugye szó sincs arról, most ide jövök, és akkor most szídjük a szülőket. Most szídjük a szülői magatartást. Akkor mit csinálunk? Pontosan azt csináljuk, amit a mondani valónkban pedig majd fogunk mondani, hogy ne szídjük a gyereket. Ugye? Kicsit gázos. Tehát amikor beszélünk, hú, te magas ez! Hogy amikor... tényleg jó a térdem. Azt nem mondom, hogy 100%-os, mert háromszor műtötték, de működik. Szóval, mindig innen kezdtem, most akkor nem zavarlak össze benneteket. Az elutasító szülő nem a gyereket utasítja el, a gyerek tombol, a gyerek fetreng, a nyála sugárként lebeg. Ismeritek? Ez csak így... De tényleg, az egy természetes dolog. Valakinek nincs nyála, annak nem jó. Tényleg így van, próbálj meg hosszan beszélni nyál nélkül. Vannak olyan ismerőseim, nincs elég nyáluk, de közben sokat kell beszélniük. Az komoly probléma. Tényleg, a nyál az kell. És ezért mondjuk, csak úgy mondom, hogy például a zsiráftól mindannyian sokat tanulhatunk, mert ő neki nagyon-nagyon bőséges nyálkészlete van. Hát rengeteg növényt teszik, ahhoz kell. Hát, szóval, itt vagyunk az elutasító szülőnél. Az elutasító szülő nem föltétlenül a gyereket utasítja el. Az is lehetséges, de a mi szempontunkból az érzéseit utasítja el. Mi az, amit ez a szülő nagyon jól tud csinálni? Amit tulajdonképpen az elutasítással ő hangsúlyoz. Ő benne van egy szándék, van valami okosság, van valami, amit ő képvisel, csak nem csinálja elég jól rendszer szemléletben. Mert egy dolgot képvisel nagyon jól, a többit figyelmen kívül hagyja. Ez pedig az, hogy hát ne ragadjunk bele érzésekbe. Hát, hogy tudjunk túlmenni érzéseken, hogy ott az érzések valami folyamatot csináljunk, hogy valahova elérkezzünk, hogy ne teljesen az érzés irányítson bennünket, hogy vegyük kézbe az érzést, hogy tudjuk a figyelmünket elterelni, tudjunk mással foglalkozni, tudjunk hatékonyan élni, ne teljesen az érzések uralkodjanak rajtunk. Ez nagyon jól látja az elutasító szülő. A probléma az, hogy nem látja eléggé folyamatban. A gyerek nem élheti meg az érzéseit. Rögtön elutasítjuk az érzését, és már is, figyelj másra, mi ez az örökké valósághoz képest? Mondta egy kedves ismerősem, mindig valaki szenvedett, ő neki mindig ez volt a mondata. Mi ez az örökké valósághoz képest? És ez igaz, csak nem segít. Tényleg nagyon sok minden van, amit mi papok mondunk, igaz és nem segít. Hát érdemes, hogy legyen igaz is, meg segítsen. Na, ennyi. Szóval az elutasító szülő nem a gyereket utasítja el az érzését. Egészen onnan, hogy nem is fedezi föl az érzést, egészen odáig lehet, hogy nagyon érzékeny az érzésre, és ő maga is szenved a saját érzéseitől. És azt mondja, én már annyit szenvedtem az érzésektől, én tudom, hogy az milyen szörnyű, mikor belezuhansz és belemész, nem, majd én megóvlak téged, kicsi kis pöttyöm. De így nincsenek kézbevéve az érzések. Nincs a folyamat, nincs tanulási folyamat, nincs az intelligencia, nem tud fejlődni. Második, mondjátok? Helytelenítő szülő. A helytelenítő szülő még drasztikusabban áll neki. Aztán az érzések nem vezetnek jóra. Tehát ebből semmi jó nem fog születni. A helytelenítő szülő magát az érzést is már helyteleníti. Esetleg nagyon fenyegetőnek tartja. Nagyon veszélyesnek látja. Mert ő neki megvan az élménye, hogy apja dühöng otthon, szétzúzza a sarok garnitúrát, az IKEA állólámpát, vagy a kikaszekrényt. És azt mondja, nem, én láttam, én tudom, milyen az, tudom, a harag, az semmire nem jó. Láttam apámat féltékenynek, láttam anyámat depressziósnak, nem, az érzések nem jók. Nem, az érzés nem jó. Hagyjuk az érzéseket. Az érzéseket csak a baj van. Ha, most a legjobb barátom most csalta meg a feleségét, hagyjuk az érzéseket. Ezért ő az érzéseket helyteleníti. Mi az ő okossága? Az, hogy nagyon látja azt, hogy amikor valaki egy érzés befolyásoltsága alatt van, akkor megvannak azok a pillanatok, amikor nagyon nehezen képes együttműködni. Ő nagyon szeretné az együttműködést, és úgy látja, hogy az érzések nem egyszer akadályozzák az együttműködést. Mert ő most dühöng, de én azt akarom, hogy induljunk már el az iskolába. Ő most fetreng, de én azt akarom, hogy tanuljon. És úgy látja az érzéseket, hogy azok az együttműködést és a haladást, a jó irányba való növekedést akadályozzák. Ez szeretnék leradírozni. Harmadik, leszéver. Hát ő mi az, amit nagyon jól tud? Ő aztán engedélyezi az érzéseket. Együtt érez, meleg szívű, ott van, öntjöm, pöntjöm. 5 perc, 10 perc, 15, 20, leugrik a gyerekkel a szakadékba is. És látom, most érzem csak milyen szörnyű. Együtt placcsannak a végén. Nincs folyamat. Ő nagyon érzi, hogy ez egy értékes dolog, engedélyt ad rá, meg is becsüli, fontosnak is tartja, értékesnek is. Nem következik belőle semmiféle érdemleges cselekvés. Ugye odáig megy, hogy engedem, hogy az érzés kezdjen velem valamit, de én nem kezdek semmit se az érzéssel. A második rész teljesen hiányzik. És mi akkor elkezdtünk erről beszélni, hogy hogy van akkor lépésről lépésre az érzelmi intelligencia fejlesztése, még egyszerűbben, hogyan tudjuk az együttérzésnek a kultúráját úgy kidolgozni magunkban, hogy közben az igazságot, az igazságosságot, a tényszerűséget, kivel, mikor, mi, hogyan történt, ezt nem veszítjük szem elől. Tehát, hogy a megbocsátásnak, az irgalomnak, a részvétnek nem lehet ára az igazság eltüntetése. Na. Szóval így, most lehet, hogy gyorsan felolvasom ezeket a pontokat, csak azért, hogy bennetek legyen, meg nem állnék semmi pénzért. Nem tudom, ez lesz a szólásom, hogy semmi pénzért. Egy, fölismerem mások érzéseit. Kettő, megértem az érzelmeit. Elfogadom őt az érzéseivel együtt. Engedélyezem az érzéseket. Együttérző vagyok. Az érzéseket lehetőségnek tekintem a közelebbi kapcsolatra. Meghallgatom az érzéseket, és meghallom a ki nem mondott érzelmeket. Elismerem az érzések jogosságát, és hitelesítem is azokat. Hú, de szeretnék most megállni, de nem lehet. Azután megnevezem az érzéseket, miután azonosítottam őket. Határokat elkezdek kijelölni, vagyis bármit szabad érezni, de nem szabad bármit csinálni. Szabadni szabad, de úgy döntök, hogy akármit nem csinálok. Bármit érezhetek, de akármit nem fogok csinálni. 11. Meghatározom a céljaim. 12. Lehetséges megoldásokat kigondolom, kidolgozom. 13. A megoldási javaslatokat értékelem. És ennek volt 5 pontja. Vissza tudná valaki mondani az eddig elhangzott? Hát akkor most kiderült, hogy értelmetlen volt az előző 3 perc. Azt mondja, az értékelésnél igazságos-e, működőképes-e, biztonságos-e, hogyan fogom magam érezni tőle, ha így csinálok, és mások hogyan fogják érezni magukat attól, ha én úgy csinálom. És így eljutottunk 14. pont, ez az utolsó, de itt is vannak alpontok. Helyes megoldás, kiválasztása, és itt engedély a próbálkozásra. Nem kell tudni rögtön. Szabad hibázni, szabad kísérletezni, szabad még nem érteni hozzá, szabad még nem tudni, hogy lenne igazán a jó. Ez annyira jól hangzik, de annyira. Emlékeztek, emlegettem egy pár évvel ezelőtt egy pedagógust, aki annyira tetszett, hogy ezt mondta, mindig, mikor megtanított valamit, egy új anyagot, akkor azt mondta, na de hát persze, ezt még most nem kell tudnotok. Hát mert csak most tanultuk meg. Most csak elkezdjük gyakorolni, megnézzük, hogy van, adok házi feladatot, majd visszajöttük, akkor megint megnézzük, hogy lesz. Egyszerűen bátorított arra, hogy tényleg elkezdjünk kísérletezni, meg foglalkozni vele, mert hogy azt mondta, hogy nem kell még tudni. Egy gyöngéje volt ennek a hozzáállásnak, hogy én általában úgy maradtam. De ez már azt hiszem az én gyöngeségem. Következő. Bizalom a hibából való tanulásra. Nem akarom ezeket most már ragozni. És itt álltunk meg. Konkrét terv kidolgozása. Aj, de fontos ez! És hogyha most kihalásznék egy könyvet, egy igazi szakirodalmi könyvet, ahol leírják lépésről lépésre, hogy a célodat hogyan valósítsd meg, én ebbe belepusztulok. Nem tudom, ti hogy vagytok ezekkel a könyvekkel. Tehát akkor leírnak, hogy 8 pontot, hogy azt csináljam végig, ez elviselhetetlen nekem. Nem, ez szinte kezelhetetlen. Ezeket mindig kiszoktam hagyni. Úgyhogy ezért most megcsináltam. Tényleg arra jutottam, hogy mindjárt elmondanám nektek, hogy, és emlékeztek például a bántalmazásnál, hogy azt mondja John Gottman, kétféle bántalmazás van. 5 fajtája van, de kétféle. Az egyik, túl sok vagy, túl kevés, az más. Mert hogy van az a fajta bántalmazás, ami most, kárhoz belekezdenem. Na, igen, az egyik fajta bántalmazás, ez nagyon, nagyon szörnyű. A szerepek rögzültek. Mindig van a bántalmazó, és ő mindig ugyanaz a személy. És mindig van a bántalmazott, aki szintén mindig ugyanaz a személy. A bántalmazó nem vállal felelősséget a bántalmazásért. A bántalmazó a bántalmazott felet, mondjuk így az áldozatot teszi felelőssé azért, ami történik. Ez a bántalmazás rendszeresen megismétlődik. A bántalmazó fél nem érez bűntudatot, nem is akar változtatni a magatartásán, és általában valamilyen fizikai vagy más jellegű, akár komoly sérüléssel együtt jár. Szörnyű úgy, ahogy van. És azt mondja John Gottman, hogyha ilyen jellegű bántalmazást tapasztalunk, akkor nem kezdhetünk bele párterápiába, mert nem tartanak ott. Hát egy súlyos újból és újból visszatérő esemény sor van itt. Hát hogy milyen, értitek, milyen érzelmi munkát fognak elvégezni, az egyik retteg, a másik megüti. Hát hol, mit? És hogy ilyenkor, amikor ilyen jellegű bántalmazásról van szó, ő úgy ezt mondja, ezt a számot mondta, hogy a tapasztalatai szerint a családon belüli erőszaknak ez csak 10%-a. De ez a 10%, ez szörnyű. És akkor azt mondja, ezekben az esetekben mi az, amit fontos volna megtennünk? Emlékeztek, most a 14. pont 3. részénél vagyunk, a C-nél. Ugye, hogy a terv kidolgozása, hogy a bántalmazott félt, vagy felet, bántalmazott egészet, hát ő egy egész, ha ne felezzük őt meg, szegény, tehát nem elég, hogy bántalmazzák még most. Tehát, hogy a bántalmazott szemét abban segíteni, és ez egy kifejezett lépésről lépésre való stratégiát fog jelenteni, egy nagyon konkrét tervnek a kidolgozását, amit a bántalmazott félnek meg kell tanulnia. Ez az, hogyan ismeri föl, hogy most egy olyan helyzet közeledik. Mik ennek a jelei? Mikor tud még cselekedni magáért? Mit fog magáért cselekedni? Az pontosan mi lesz? Kell-e valamilyen segítséget kérnie? Hogy lesznek annak a lépései? Hova fog menni? Kit fog fölírni? Mit fog csinálni? Lépésről lépésre. Különben ebből nem lesz semmi. És lehet, hogy míg a bántalmazott féllel megszerkesztjük ezt a stratégiát, a menekülési tervet, maga a terv elkészítése sok hónapot igényelhet. Hát mikor jött a terv készítése, az egy nagyon komoly érzelmi munka is. És mit fontos volna megtanulni a bántalmazó félnek? Hát az érzelmi intelligenciát. impulzus kontroll, érzelmi önszabályozás, és itt is pontosan erről van szó, lépésről lépésre. Mert, ugye emlékeztek, ez volt a múlt alkalom legfontosabb része számomra, hogy egy egyszerű mintát tudtam adni, hogy amikor nincsen érzelmi önkontroll, vagy amikor csak elönti az agyunkat valami, hogy akkor három részt teljesen egyben látunk. Az egyik, az esemény. Ugye mit mond a bántalmazó fél? A bántalmazó azt mondja, hát amikor nem csinálsz meg valamit rendesen, nem takarítasz ki, hát persze, hogy dühös leszek, nem csoda, hogy oda csapok. De ő neki ez egy. Amikor te nem takarítasz rendesen, akkor haragos leszek, és persze, hogy oda csapok. Megkülönböztetés nélküli szörnyűség ez itt. És ezért a folyamat, amit tanulunk, hogy van az esemény, valami történik, ezt nagyon fontos megkülönböztetnünk attól, hogy ez hogyan hat rám, és milyen érzéseket kelt bennem. És ezt nagyon világosan megkülönböztetjük attól, hogy hogyan válaszolok, reagálok az eseményre és az általa bennem kiváltott érzésekre. Ez a reakció vagy válasz, tehát esemény, hatás és válasz. Ez a folyamat nagyon egyszerűen leírva, és amikor szükségünk van az érzelmi intelligencia fejlesztésére, együttérzésben való elmélyülésre, akkor tulajdonképpen ezt a folyamatot dolgozzuk ki, hogy ez különbözik ettől, ez meg ettől. És most jutottam oda, szeretnék nektek egy terv kidolgozását részletesen ismertetni. Mert egyszer lássuk azért, mert amikor ellehetetlenülünk érzelmileg, akkor tulajdonképpen idebent egy káosz lesz, egy összevisszaság, egy totális zűrzavar, nem látunk rá erre a belső káoszra, és elveszítjük a rendszer szemléletet, a folyamat jelleget, a kapcsolatiságot, mindent elvesztünk. És a terv kidolgozásának a kulcsa, hogy nem csak itt bent agyalok. Tudjátok, ezt kérődzök, agyalok. Ha itt bent maradok, egyszerűen nem tudok változni, ha csak itt bent maradok. Valamit elkezdek kirakosgatni. Lépésekre van szükség. Tudjátok, életem egyik nagy élménye, mikor traumatizáltak segítését tanultam. És egy traumatizált személy, amikor a trauma élménye fölelevenedik benne, akkor ez a belső folyamat, ahogyan magát szabályozza, teljesen leáll. Történik egy lefagyás. Nincs belső önszabályozás. Nem megy a folyamat. Nincs a belső folyamat egyszerűen nem működik. Ezért nem tudja megvédeni magát. Nem tud kiabálni, nem tud menekülni, nem jut eszébe egyetlen gondolat se, nem tud az érzéseivel mit kezdeni, nincs egyetlen ötlete se, nem érhető el a kreativitása, semmi. Lefagyás van. Nincs, a belső folyamat nem működik. És ezért annyira érdekes, hogy csináltuk, olyat párban dolgoztunk, hogy mind a ketten szántunk egy-egy órát rá, elmondhattunk egy érzelmileg annyira fölkavaró eseményt, ami most is, hogyha visszagondolok rá, akkor... És a partnerem is, akivel csináltuk a gyakorlatot. És a következőt kellett csinálni, hogy ő elmondta ezt az eseményt, ott, amikor nagyon átélt azt a rossz érzést, elmondta, hogy mire vágyik, és utána segítettünk neki egy mesét írni. Egy mesét. Mert amikor bizonyos folyamatok elakadnak, most hátralépek abból, hogy most a személy traumatizált, most akkor kinyitom a kört, és bármikor, amikor elakadunk, annak majdnem mindig gyerekkori gyökerei vannak. A mese pedig zseniális lehetőség, hogy beindítsuk a folyamatot. Érthető ennek a jelentősége? Először az, hogy majd pont egy mese fog segíteni. Igen, a mese fog segíteni azért, mert amikor egy érzés totálisan eluralkodik rajtunk, Nincs önszabályozás, nincs folyamat, nem, egyszerűen nem működik ez. Tehát hiába mondjuk neki, hogy csináld ezt, mert miért nem jutott eszedbe, miért nem menekültél, miért nem kiabáltál, miért nem álltál ki magad, miért nem szóltál, miért... Hát mert le volt állva az egész rendszer. Akkor hol, hiába mondjuk kívülről. Tehát az első, hogy egyáltalán a rendszert elkezdjük működtetni, hogy itt belül valami tudjon menni, és az első lépés, hogy a mesén keresztül tulajdonképpen ezt a belső folyamatiságot eltegyük, kezdeni, elindítjuk. És tudjátok, milyen nehéz? Most körülbelül, most persze nem mondom el a másik ember történetét, csak részletezem, hogy mondjuk megverték az iskolában. És akkor mire vágysz? Hát, hogy ez soha többet ne fordulson elő. Jó, de ezt értem. De hogy kellene ezt csinálni? Hát mondjuk úgy kellene csinálni, hogy én meg tudjam magam védeni. Ó, hát ez egy remek ötlet. De ez hogy fog menni? Hogy fogod tudni magadat megvédeni? Hát úgy fogom tudni magamat megvédeni, hogy erősebb leszek, mint azok, akik engem bántanak. Ó, ez remek. De hogy leszel te erősebb? Halljátok, ez olyan, mint egy ilyen nevetséges, mint a gyerek kérdezget, de miért? De közben pont erre van szükség, mert egy folyamatban nem hagyhatunk ki lépéseket, mert akkor a folyamat megáll. És akkor azt mondja, hogy mondjuk én találkozom egy karatemesterrel, és ő tanít meg engem, hogy erősebb legyek, mint azok, akik bántanak. Hát ez remek. Na de hogy találkozol a karatemesterrel? Hát a karatemesterrel úgy találkozom, hogy éjszaka nem bírok aludni, mert sírok, és ugye hát anyának ugye nem mondom, mert mégiscsak egy férfi vagyok, úgy, apa meg nincs, és akkor van, csak nem érhető elérzelmileg, és akkor, hát ezt persze nem így mondom gyerekként, csak azt, hogy nem, apa nem, és akkor ahogy ott sírok, és akkor ott nem tudok aludni, és akkor kinézek az ablakon, hogy elhúzom a függönyt, és akkor látom, hogy a parkban ott a lámpáknak a fényénél valaki egy fekete ruhába gyakorlatot. Éjszaka a parkba. És én tőle tanulom ezt meg. Ez remek. Hát de hogy kerülsz vele kapcsolatba? Na hát kapcsolatba meg úgy. És az az érdekes, hogy egyszer csak elindul egy lelkesültség. Valami egyre izgalmasabb lesz. Egyre inkább érzem azt, hogy ez a dolog működik, hogy kezd beindulni a folyam. Hát úgy, hogy hát tulajdonképpen kicsivők, tehát nekem lakáskulcsom nincsen. Tehát ezt valahogy meg kell szerveznem. Azt csinálom, hogy kell egy kulcsot másoltatnom. Igen. Hát el kell csórnom anyámnak a kulcsát. Tehát akkor az lesz, hogy anyámtól elcsórom a kulcsot. Megkérek egy nagyobb srácot, van egy ismerősöm a suliba, mert mégiscsak nekem azt nem fogják. Ő fogja a kulcsot lemásoltatni, odaadja nekem, ezért lesz nálam egy kulcs, és én éjszaka, amikor a szüleim már alszanak, na akkor kimegyek a parkba. Ez remek. Kim vagy a parkba. Na de hogy kerültök kapcsolatba? Hát úgy, hogy oda megyek, és én elmondom neki, hogy ez történt. Ó, ez remek. De mit fogja ő erre válaszolni? Hát azt fogja válaszolni, hogy na majd én akkor megtanítalak téged magadat megvédeni. Fú, ez remek. Nagyon örülök, hogy ezt válaszolja. Ez tényleg ez egy igazi mester. És hogy kezdtek el gyakorolni? Hát úgy kezdünk majd el gyakorolni, hogy ott akkor éjszaka megbeszéljük azt, hogy én hétfő szerda péntek lemegyek éjszaka. Ezt éjszaka kellett, különben nem is. Éjszaka megyek le, és akkor azt is megbeszéljük, hogy mikor. Aha, de hogy fogsz fölébredni? Na hát az ő, van nekem mobiltelefonom, és akkor van ébresztő, és azt mindig beállítom, de ugyan csak rezgésre. És akkor úgy sem, hogy a párnám alá teszem, hogy nehogy akkor a szüleim nem ébredhetnek föl. Halljátok, amit mondok? Ha valamire nem tudok válaszolni, a folyamat elakadt. És ezért bármikor, káromkodni szoktam, pedig nem akarok, képtelen vagyok ellenállni a rántott húsnak pénteken, nem tudom, hogy szép nők vannak az irodában, hát nekem nyálam csorog. Az a kérdés, hogy itt bent elérhető egy folyamat lépésről lépésre, amit csinálni fogok. De lépésről lépésre, és föl is állok, nekem ez egy kicsit veszélyes a műtött érdemmel, de értetek mindent. Ez egy folyamat, és itt állok. És nem tudok, Kell, tudnom kell, hogy mi a következő lépés. Ez. Hú, kicsit veszélyes. De innen elérhető ez a lépés. Hú, de nincs kidolgozva. A nem jóját. Hát itt akadtam el. Most hétfő, szerda, péntek edzek. Ez idáig megvan. Hát de még fény évekre van az, hogy védem meg magam. Értitek? Még csak az edzésnél tartok. Hú, a nem jóját. Hát és én azért annyira nem vagyok erős, tehát valószínűleg nekem sokat kell majd edzenem. Sokat. Sokat. Viszont így, hogy van már, aki segít az edzésben, azért ez így már más. Hát így azért már más, a suliba is más, mert tudom, hogy rendben van, de tulajdonképpen így nem is szégyen, ha elfutok. Most jut eszembe. Mert tudom, hogy nem egy gyáva kukac vagyok, hiszen hétfő, szerda, péntek már edzek. Értitek? Hát ez egészen más érzés akkor. Ha-ha! Hát ezért kezdek jól lenni. Most le kell szállnom, ez rettenetesen ijesztő. És most arra gondoltam, na lehet, hogy így is sok nektek, nem tudom. Nem tudom. Majd nézlek benneteket, és ha úgy érzem, hogy sok, akkor folytatom, mert hát ezt gondoltam ki, és nincsen B-terv. Szóval arra gondoltam, hogy ide hoznám nektek egy olyan élményemet, ide ülök, most ráülök, jó, összekoszolod, most ráülök, hogy egy olyan élményemet, ami érzelmileg, most visszagondoltam, hogy az utóbbi időszakban mi volt az, amikor az érzelmeimben a legjobban ellehetetlenültem. Egyszer már elmondtam magát a helyzetet. Nem bírtam ki. De úgy ellehetetlenültem, hogy úgy padlót fogtam. Mondom az eseményt, ugye? Esemény, hatás, válasz. Az esemény, olimpia. Párbajtőr egyéni férfi döntő. Imre Géza. Sok tussal vezet. Már csak hárommal. Kettővel. Eggyel. Döntetlen. És amikor kikapott, ezt én nem tudom elmondani nektek, hogy én megőrülök, szétesek, atomjaimra hullok, kész vagyok, kicsinálódok, ez lehet, hogy valakinek nehéz elhinni, de hát én sportoló voltam, tudjátok, nézték a kutatók, hogy amikor egy sportoló néz egy sporteseményt, egészen más agyi tevékenység zajlik. Teljesen más. Hát én a szívemet, lelkemet abba beleraktam, hogy néztem őt. Hát ez muszáj volt neki gyerni. Én már elképzeltem, hogy fogok ordítani, újjongani, megengedtem magamnak, hogy akármikor is nyer egy magyar, én ordítok. Nem, vagy csak hallják a szomszédok. Hallják csak a győzelem hírét. És a tényleg az ezért akármilyen konfliktust vállalok. Na, és akkor kikapott, én a pusztulat, de fizikailag olyan rosszul lettem, hogy lehet, hogy ez valakinek nehéz elhinni, de hát értitek, most tök mindegy, hogy mi az esemény, meg kívülről, ha nekem nem olyan, most valaki azt mondja, nem bírom lerakni a poharat, hát ez, hát szinte meg se értem, a mi az, hogy ennyit kell csinálni. Nem bírom ki, hogy nem tudom én, feküdjek le azzal a titkárnővel. Hát azért... Hát az jó, de hát van egy pár lépés. És az az érdek, hogy a John Gottman azt mondja, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy hűnye, addig, hogy 24 lépés. Hát azért valahol csak meg lehet állni.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.